Köszöntöm a hallgatókat! Olyan könyvekben utazunk mindjárt, amelyekhez erős idegzet kell. Szóval olyan olvasóknak szól a mai adás, akik elviselik egy regényben a pszichohorror elemeket, a fantasy és science fiction motivumokat, ugyanis Lovecraft földjén járunk majd a második fél órában, előtte pedig találkozás a söpredékkel, több tucatnyi bűnöző pszichopata, egy kötetben, mondhatnék még jelzőket sorban, de nagyon riasztóak, meglehetősen furcsa ugyanis a Fekete Panoptikum című gyűjtemény. A szerző nem magyaráz meg semmit, nem akarja elfogadtatni, megértetni velünk, miért lett valaki olyanná, amilyen, csak felmutatja azokat az embereket, akiket gonoszokként ismertek a világ bizonyos részein. Ezzel kezdünk tehát.
Könyvben utazom.
A gonosz ember rövid távon kiábrándító, az ördögi lángelme pedig csupán a ponyva irodalom találmánya. A gonosz emberek többnyire szerencsétlenek és teljesen alkalmatlanok nagy dolgokat véghez vinni, egyáltalán nem hasonlítanak a kifinomult és elbűvölő Hannibal Lecterre. A gonosz embernek büdös a lába, ő a lépcsőházi bolond, aki egy szerény kis lakást bérel, legfeljebb középosztálybeli, és a párja irányítja, esetleg ő veri a párját, minden esetre a délutánjait, nem Mozart hallgatására fecsérli, konyakozás közepette. A gonosz ember hétköznapi és áporodott, prózai, szegényes és nem szokott borotválkozni. Martin Olmos Fekete Panoptikum Mesedél után a söpredékkel című könyvéből vettem ki ezt az idézetet, mert nagyon jellemző, és mert nehéz lenne most felsorolni, hányféle gyilkos, bűnöző, pszichopata jelenik meg ebben a könyvben. Morbid gyűjtemény ez, amiből tehát felsejlik annak a lényege, amit emberi gonoszságnak hívnak. Kis Barnabással, a szerkesztővel beszélgetünk róla.
Tulajdonképpen nem is könyvet kezdett írni, hanem saját blogján ilyen kis tárcákat az emberi gonoszságról, a kegyetlenségről, a elmebajról. És így útközben rajzolódott ki maga az íve az egésznek. Ez talán könyvben is érezhető, hogy az elején még így próbál ilyen kis történeteket írogatni, és a végén totális asszociációs játékokat játszik így az olvasóval.
Nagyon fontos, hogy mondod, hogy az elején milyennek indult. Néha azt érzi az ember, hogy olyan, mint hogyha balladát írna, vagy rögzítene betyár történetet. És a végén meg típusokat keresget, meg nagyon szikáran is ír.
Egy ilyen szóval utal néha valamire, vagy egy félmondattal, amit ugye eleve a spanyol közönségnek szánt a könyvet. És azért meg kellett vele szenvedni, hogy ezeket az utalásokat felgöngyölíteni, hogy így érthető legyen mondjuk egy magyar közönség számára. És való ebben rejlik az egésznek az irodalmi értéke is, ez a sűrítés, hogy nem csak így leírja, hogy ez történt, megszületett, és ezt csinált, és meghalt, ha már a betyároknál járunk. Van benne brazil betyár, meg spanyol betyár, szóval ez a sűrítés, ez már olyan mértékű, hogy már irodalmi szövegé teszi, amit tulajdonképpen tárcának lehetne hívni.
Ami még a könyv hangulatához nagy mértékben hozzáad, azok az illusztrációk, mexikói kultúrára jellemző képek.
Úgy jellemző a mexikói kultúrára, hogy azóta jellemző. De ez körülbelül ilyen 120 éves illusztrációk. Egy José Guadalupe Posada nevű illető követte el őket, aki egy ilyen utcai hírmondónak, egy utcai nyomdásznak a rajzolója volt, mellette még ilyen mindenféle fametszeteket csinált. De ez olyan újság volt, amit koponyákkal díszítettek. De nem azért, mert előtte mexikóiak oda voltak a koponyákért, hanem azóta lettek oda a koponyákért, pont ezen képek miatt. Ez teljesen beépült a mexikói kultúrába. De ő kezdte el, pontosabban a mestere kezdte el, a Manuel Manila, de ő fejlesztette tökélyre azt, hogy mindenféle pozícióban, mindenféle szituációban koponyák, meg csontvázak, mindenféléket csinálnak egymással. Háborúznak, táncolnak.
Mint a képregény figurák lennének.
Teljes mértékben képregényes hangulatúak. És akkor van egy ilyen rész, a mellényes, tulajdonképpen ő a mexikói hasfelmetsző Jack, vagy pontosabban a mexikóiak azt állítják, hogy a hasfelmetsző Jack az angol mellényes. Tehát ő több nőt is megölt, meg előbb is volt.
Igen, utána tűnt föl az angliai.
És ő róla is készült, tehát írtak róla egy balladát, és ez a Posada azt illusztrálta. És így jutottunk el a Posadához, így a Tipotex-el. megtaláltuk a sok képét, és iszonyúan illeszkedett a könyv témájához, meg hangulatához, és felhasználtuk őket.
És hát ez a mellényes azért érdekes figura, ha lehet ezt mondani, mert hogy ő egy jól öltözött piperkőc.
Jól akart élni, és nőket futtatott, egy strici volt. És ugye, mint ilyen strici, mint pimp, ugye, így van egy ilyen angol kifejezés, ami így pont erről szól, hogy így menünk kiöltöznek, kalap, kabát, mellény, mindenféle fényes cucc, és akkor high life.
Mennyiben társadalomrajz ez adott korba helyezve? Mert ugye nagyon sokat megtudunk, mi termelte ki ezeket a figurákat. Ezeket a gyilkosokat, a kistílű bűnözőket, akik aztán emberéleteket oltottak ki, a pszichopatákat, a sorozatgyilkosokat, de hogy mindeközben, míg ezekről olvasunk, az ő életükről, meg is ismerjük a viszonyokat is.
Hát egy részét, igen. Elnagyolt ecsetvonásokkal így felfesti a hátteret, meg némelyik szereplőnek így több oldalról is körbejárja, hogy mitől vált azzá, ami. Például vannak ezek a kinkik, a kis ilyen fiatal, tizenéves spanyol piti bűnözők, akik ilyen bandákba törmörülnek. Ott van egy-két mondat, amiből lehet sejteni, hogy azért nem volt ott ilyen családi háttér. Nem az igazi, a társadalmi háttér is eléggé ilyen. Talán még Franco alatt történt mindez, de már a 60-as évek végén, tehát ugye ez a világ történelem is így belefolyik az egyes ember életében, és alakítja azt.
Megjelenik Stalin, megjelenik Osama Bin Laden, megjelenik Al Capone, és Mussolini is, ugye?
Igen, Mussolini-re külön fejezet is van, tehát ami csak így a ugye Frankóval állítja párhuzamba Mussolinit, hogy mind a kettő ilyen kis piti diktátornak állítja be, de Franco még pitibb volt, mint Mussolini. Ugye a Mussolini így megpróbált előadni magát, mint ő a nagy férfi, a maga a maszkulinitásnak a csimboraszója. Van egy jelenet, hogy így félmeztelenül pózol egy másik politikussal, aki ilyen ráadásul alacsony növésű, meg fél a víztől, és ő pedig a férfi, aki így megfordította Itáliát. Ugye a Franco meg ilyen kis potrohos volt, tutyimutyi, a Mussolinihez képest mindenképpen, azért mondjuk a spanyolokat is meg lehetne kérdezni, hogy mi történt az országuk a Franco alatt, de így emberileg biztosan.
De Stalin esetében is, hogy milyen körülmények közül jött.
De csak ilyen fél szavakból, fél mondatokból, és a másik, ami nagyon érdekes, hogy mint olvasó például mennyire kaptál kedvet, hogy utána járja dolgoknak. Mert talán ez az egyik legnagyobb erénye a könyvnek. Hogy az ember így kap egy kis információmorzsát, és akkor elkezd utána járni, ha felkelti az érdeklődését, és utána olvas cikkeket, vagy akár elővesz egy Norman Mailer könyvet.
Akiről szintén szó van a könyv.
Szó van, igen. Tehát egy ilyen nőfaló. De ugye Norman Mailer egyik kedvenc szerzőm volt 20 évvel ezelőtt, tehát így a Mesztelenek és Holtak, meg a Éjszaka hadai, meg a Hóhérdala, az így kedvenc könyveim voltak annak idején, és akkor így elkezdtem utána járni a Norman Mailernek, meg beszereztem egy csomó könyvet angolul, és egyszer rendezett egy filmet. Arról is van egy fél mondata ebben a kis szösszenetben, amikor a Rip Torn-nak leharapta a fülét, vagy verekedtek, az a filmforgatás közben történt, ahol a Norman Mailer volt ugye a rendező, és ilyen hatalmas partikat csaptak, amit igazából felvettek, és aztán abból lett az lett a film. És akkor utólag írta meg a forgatókönyvet.
Az a jó, hogy ezekkel az írásokkal nem kelti azt az olvasom, hogy meg kéne őket értenünk. Olyan sok ilyen típusú könyvet olvasunk, ami a gyerekkorukról szól, a környezetről, hogy az apja, meg az anyja, meg hogy drogos volt, meg eladtam. És akkor így az emberben ébreszt egy szimpátiát, ezt egyáltalán nem csinálja.
A fülszövegben írjuk is, hogy egy ilyen egy cápa empátiájával rendelkező szerző, tényleg körülbelül, tehát talán egyedül a Polly Nichols az, akit így, ő mint áldozat volt, ugye a hasfelmesztő Jacknek volt az első áldozata. Talán ő az egyetlen, akit így megért. Valahogy ilyen melegséggel ír róla, miközben egy szajha volt, de hogy ő igazából áldozat is volt. Talán ott kicsit érezni egy kis empátiát.
Al Capone esetében leírja, hogy honnan szerezte a sebhelyét, hogy ő mit mondott, és mi volt a valóság. Tulajdonképpen ez egy ilyen leleplező könyv is.
Igen, tehát nem önti le semmiféle ilyen hollywoodi mázzal az egészet. Valószínű a regények, meg a filmek kapcsán így a maffia, meg a betyárok le vannak valahogy öntve ilyen romantikus mázzal, amit így letép róluk mindenféle lelkiismeret furdalás nélkül, és így megmutatja az igazi arcukat. Vannak a nagy nevek, mint az Al Capone, a Jeffrey Dahmer, ő is azért elég híres. Kannibál volt, tehát a filmet is csináltak talán. Szóval vannak ezek a híresek, meg a híresebbek, és vannak, akik talán Spanyolországban mondjuk valószínűleg híres, mint a Banja, vagy a El Lute biztos, akiről még a Boniem is írt egy dalt, és ő szintén a Franco éra alatt volt egy ilyen híres betyár, akit többször is megszökött. Rengeteg bűnt ráfogtak, volt, amit el is követett, de végül felmentették minden alól, és ügyvéd lett belőle. És az egy nagyon érdekes rész, mert ez egy panoptikumban kezdődik az egész, és pont egy olyan asszociációval, amit így teljesen a spanyol közönségnek szánt. Tehát a spanyol király veje, a János Károly, aki most megszökött. Az ő veje valamit sikkasztott, és ezért elvitték a raktárba a panoptikumból a királyi család odat ábrázoló kompozícióból kiszedték az ő viaszbábját, és így elvitték.
Elútétől elkanyarodtunk. Ezt egyébként máskor is alkalmazza, hogy valami szimbolikus dologról kezd beszélni, és aztán konkrét helyzeteket hoz be, vagy konkrét figurákat, de ő tiltakozott, hogy őt ne nevezzék ezen a néven, igen, mert amikor már jogász lett, akkor már múltját le akarta volna tagadni.
Igen, és ugye a panoptikumban volt egy szobra, amivel még bilincsben ábrázolták, és így perre ment, hogy azonnal vegyék el onnan, távolítsák el. Hát azért elég híres lett, tényleg mindenki ismeri azt a El Lute című számot, még ha nem is tudja, hogy kiről szól. Szabadsághősnek tartották, de kicsit Viszkis és a Rózsa Sándor összekeverve. A Franco rezsim ellenállójaként terjedt el így Európában a neve. De szerintem az egész El Lute sztorit azért írtam meg. Van benne egy kis anekdota, hogy egyik spanyol író leellútézi Don Eluteriót, mikor már ő nem El Lute, és ugye azt kapja válasznak, hogy kinyírom anyádat, vagy valami ilyesmi. És szerintem emiatt írta meg az egész sztorit, mert ugye megpróbálja magát jó embernek eladni az El Lute, és közben ez a reakcióval valaki így szólítja.
Kijön belőle a valódi énje.
Adállat.
Szóval vannak ilyen tematikus részek, csoportosít bizonyos bűnözőket egy-egy fejezetbe. Vannak olyanok, akik például végtaghiányosok, tehát van, aki úgy volt összetákolva, annyi sérülése volt, és annyit ejtett is, vagy van, amikor a bicska kerül fókuszba, és akkor arról ír. Tehát látszik tényleg, hogy elindult valahol, és egyik téma húzta maga után a másikat.
Ez a Fél lábon című fejezet, ugye ott nem egy konkrét figuráról van szó, hanem nagyon sokról, és azt járja körbe, hogy hogyan kompenzálódik mondjuk erőszakban, főleg olyan körülmények között, ahol nem dédelgetik azt, akinek hiányzik a fél lába.
Tehát, hogy hogyan torzul a személyiség azzal együtt, ahogyan a test.
Igen, tehát volt benne ez a löblézó tábornok, akinek így hiányzott a fél lába, a fél keze, a fél szeme, fél embernek hívták.
Az is érdekes, hogy a közösségek hogyan működnek, tehát, hogy őt most hősként tisztelik már az életében, vagy van, aki iszonyatos szörnyűségeket követett el, de mivel szöke volt és jóképű a börtönben, leveleket, szerelmes leveleket kapott.
Nem volt akkor még tévé, de voltak azokkor már újságok. Bevezetőben le is írja, hogy ahogyan kezd a bulvár hírek terjedni az emberek között. Tehát így először a téren a koldusok énekeltek erről, aztán rájöttek az újságok, hogy ebből azért hatalmas példányszám növekedést lehet elérni, főleg hasvelmetszőrzsek története vezette erre rá az újságkiadókat, hogy ez ebből lehet pénzt csinálni.
Eladja a lapot. Akiről egyébként azt írja, hogy lehet, hogy nem az volt, hogy olyan ügyes volt, hogy nem tudták elkapni, hanem valaki megölte valahol egy sötét utcában.
Igen, mert így a legendát gyártottak belőle, felpumpálták az alakját. Igazából ilyen felpumpált lufikat szurkál ki ezekkel a kis sztorikkal, vagy így visszahozni őket a földre. 91-ben ugye akkor verték meg Rodney Kinget, a rendőrök, pont valaki felvette, ami manapság már nem egy ilyen nagyon csodálkozni való dolog, hogy éppen valaki felvesz valamit, ami éppen az óra előtt történik, így a mobiltelefonok korában, de akkor volt nála egy videókamera, és épp kint volt a teraszon, amikor pont az óra előtt megverték a rendőrök a gyorshajtott Rodniki, meg tele volt valami kábítószerrel, tehát így nem volt egy ilyen józan életi figura. Nem túlélte, összetörték, de túlélte, hanem akkor tört ki a lázadás, amikor felmentették a rendőröket egy évvel később. és plusz még valami koreai boltos megölt egy 14 éves lányt, aki,
igen, fekete lányt, igen.
Aki lopott a boltjából, vagy azt hitte, hogy lop. És akkor leginkább a koreaiak ellen mentek Los Angelesbe, akkor egy-két város részt így ott hagytak a rendőrök meg az állam, hogy akkor most pár napig ott csinálják, amit akarnak. Amúgy egy évre rá volt az O.J. Simpsonnak az ügye, és van egy ilyen elmélet, hogy azért mentették fel, mert nem még akarták, hogy még egyszer megtörténjen, és van egy ilyen bombod is, hogy ő az első olyan fekete, akit nem azért ítélnek-e, mert fekete, hanem azért mentenek fel, mert fekete.
Sok szó esik arról is, hogy voltak, akik egyszerűen rákaptak az ízére, hogy így öltek, vagy pénz kellett nekik, és nem volt gátlásuk, de például az a páros, mindenük megvolt, gazdagok voltak, tehetségesek, okosak, és akkor ki akarták próbálni, hogy milyen a tökéletes gyilkosság.
És a legmegdöbbentőbb tényleg, hogy meg se bánták. Tehát az egyiket azt kinyírták a fürdőben, ilyen tipikus börtönhalál halt, a másik viszont kiszabadult azóta, de hogy soha nem bánta meg, tehát így mint egy ilyen rovartudós sem bánja meg, ha gombos tűre szúr egy pillangót, tudományos kísérletként állította be azt, ami igazából másnap lebuktak körülbelül, tehát ez a tökéletes gyilkosságnak a közelébe sem ért, amit csináltak.
Elraboltak egy fiatal fiút, és azt hitték, hogy nem találja meg senki, és
igen.
Az egyiknek a szemüvege ott maradt.
Igen, szemüveg, és ráadásul mivel gazdag volt, különleges szemüvege volt, ezért pikpak után lehetett járni, hogy ki ez a szemüveg. Igen, nagy ötletük az volt, hogy úgy követik el a gyilkosságot, hogy semmi közük az áldozathoz. Tehát hogy a lárpurlár gyilkosságot csináltak, hogy akkor nem tudják majd lekövetni, a rendőrök nem tudják összekötni a gyilkost, meg az áldozatot. Ez volt a nagy ötlet.
Engem kikészített ez a könyv meglehetősen.
Van benne egy-két rész, ami így borzalmas.
A könyvnek egy ilyen alapmotívuma, hogy teljesen átlag emberekből mi lehet. Hogy ezek semmiben se különleges emberek, nem különösen intelligensek, vagy nem különösen gonoszak, hanem egyszerű igen. Emberek, akik valamiért erre az útra mennek.
Ugye van az asszony, aki a lányát vette rá, hogy írja ki a férjét, mert hogy kegyetlenkedett velük, meg nem igazán bánt így jó családapaként a családdal. Akkor ki az áldozat végül is, ugye azt is így végül lett gondolom. Ugye aztán eladta az egész történetet, meg elég fura, hogy a nő se egy egyszerű eset. De hogy itt melyikük az áldozat? Vagy hogy kezdődött az egész, ugye mi az ok és mi az okozat. Pont benne, hogy amióta Káin megölt Ábelt, azóta gyilkolják egymást az emberek mindenféle apropó nélkül. Persze mindig keresnek valami apropót hozzá, tehát mindig megpróbálja az ember igaznak beállítani a saját dolgát. És szerintem ez az egyik ilyen fő, nem feltétlenül mondani való, hanem ilyen ráébreszteni való a könyvnek ezzel az elárasztásos technikával. Hogy így ugye mindenki a maga igazát keresi, mindenki maga igazát próbálja bármi áron alátámasztani, és nem feltétlenül mindig van az embernek igaza, és szerintem ráébred az ember, ahogy ezt olvassa, vagy rá eszmél.
Kis Barnabás szerkesztővel beszélgettünk Martin Olmos Fekete Panoptikum Mese délután a söpredékkel című könyvéről. A kötetet a Tipotex kiadó jelentette meg.
Most hírek, azután Lovecraft földjén a horror, a science fiction és a fantasy különleges elegyéről beszélünk majd.